Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist március 14-én csütörtökön. A mai műsor első részében azzal foglalkozunk, hogy mégis mi folyik a forint piacon az elmúlt időszakban.
Egyébként, ami alapítványokban meg nemzeti bankos cégekben van pénz, én azt gondolom, hogy az a magyar lakosság keresztül rajta a magyar államnak a tulajdona, tehát szerintem jogos, hogy ebbe belelásson, vagy belelássunk. Tehát én ebben nem látok problémát. Az viszont, hogy ez egy ilyen óriás nyilvánosságot kap, és egy adok-kapok van, és ugye üzengetés van a kormányzat meg a jegybank között, ez egészen biztosan, hogy ugye ez eljut az összes piaci, tőkepiaci szereplőkhöz, ezt a kockázati prémiumot, amiről beszéltem az előbb, nyilvánvalóan megdobja.
A témáról Zsidai Viktort, a Citadella Alap portfólió menedzserét kérdezzük. Az adás második részében a hazai bankszektort vesszük górcső alá, amely bár rekord profitot termelt tavaly, de az idei évvel kapcsolatban egyaránt vannak lefelé és felfelé mutató kockázatok is. Vendégünk lesz Palkó István, a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 14-én. 2024 eleje óta szinte folyamatosan értéktelenedik el a forint. Január első felében még 380-as szint körül járt a jegyzés az euróval szemben, azóta viszont kisebb visszaerősödések mellett gyakorlatilag folyamatosan veszít az értékéből. Az elmúlt napokban már hajszálnyira jártunk attól, hogy 400 fölé is benézzen az árfolyam, de láttunk történelmi mélypontot a lengyel zlotyival szemben is. Az elmúlt két napban bár volt egy kis visszaerősödés, de a témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük ott, hogy mi történik a forinttal, mert olyan, mintha már viszonylag ilyen csendes nemzetközi vizeken sem tudnánk túl simán hajózni, mintha mindig megtalálnánk egy ilyen fantomörvényt, amivel akkor lehet küzdeni.
Hát szerintem azt kell leszögezni a devizák kapcsán, de a forint kapcsán is, hogy amennyiben nincs egy nagyon nagy egyensúlytalanság, mit tudom én, óriás folyófizetési mérleg hiány, vagy valami gigantikus, nem tudom, recesszió, vagy valami egészen extrém dolog, akkor azért a jegybankok a legtöbb esetben valójában a deviza ár folyamát azt odarakják, ahova akarják. És ez igaz a forintra is. Tehát én most nem látok olyan külső tényezőt, ami megakadályozná a Magyar Nemzeti Bankot abban, hogy a forintnak az árfolyamát oda kormányozza, ahova akarja, már hogyha akarja. Ugye elméletileg a Magyar Nemzeti Banknak nem szerepel a céljai között az, hogy a forint árfolyama hol legyen, tehát nem kell feltétlenül, hogy ez őket zavarja. Ugye az, ami miatt fontos a forint árfolyama, mégis most szerintem ez nagyon jelentős, hogy lecsökkentettük bár az inflációt egy nagyon magas szintről, egy viszonylag értelmezhető szintre, de sajnos nem az van, mint amit a nemzetgazdasági miniszter mondott, nem tudom, hogy fogalmazott, hogy vagy a miniszterelnök, hogy két várra fektettük az inflációt, vagy valamilyen kifejezés volt. Sajnos nem ez az igazság, hanem ugye az, hogy Magyarországon még mindig van egy magas bérnövekedés, 9-10%-os bérnövekedés van, megemelkedtek az inflációs várakozások, és a forinton keresztül, importált infláción keresztül, hogyha a forintot hagyjuk tartósan gyengülni, akkor nagyon könnyen, nagyon gyorsan visszatérhet és megragadhat az infláció egy magas szinten, emiatt nem lenne szabad elengedni szerintem a forintnak az árfolyamát. Na most én azt látom egyébként a forintban, hogy ugye nem januártól, hanem 2023 nyarától, tehát júniusban elértük a 370 körüli szintet, és onnan végül is hullámokkal, de egy gyengülés van, és ugye itt nagyon egyszerű a megoldás, alacsonyan most az a kamatszint, ahol vagyunk, illetve nem is, ami most van, tehát nem is a mostani jegybanki alapkamatról beszélek, hanem ami mondjuk be van árazva 6-12 vagy 15 hónap múlvára, ugye ez lement bőven 6% alá ez a előretekintő kamatszint. Ez már nem elegendő a befektetőknek arra, hogy megvegyék a forintot, és ugye itt jön a nagyon fontos kérdés, hogy milyen kamatprémium az, ami arra indukálja mind a hazai, mind a külföldi szereplőket, hogy tartsák a forintot, hogy legyen bátorságú forintot tartani, és ugye nyilván ez attól függ, hogy Magyarországnak milyen a megítélése. Tehát, hogyha nekünk olyan a megítélésünk, hogy ez egy stabil, biztonságos ország, akkor ez a kamatprémium kisebb. Hogyha olyan a megítélésünk, hogy mondjuk itt nagyon nagy kockázatok vannak, akár politikai, akár geopolitikai, akár gazdasági kockázatok, akkor ez a prémium megnő, és sajnos úgy tűnik, hogy ez a prémium Magyarországgal kapcsolatban egy elég magas szinten ragadt. Ennek valószínűleg az oka az EU-val való vitáink, a NATO-val való vitáink, tehát hogy itt egy csomó kérdés a Magyarország jövőjével kapcsolatban, ami miatt mind a hazai, mind a külföldi szereplők csak akkor hajlandók tartani forintot, hogyha nagyon magas, nagyon nagy ez a kamatprémium, magasabban van, mint a mint az európai kamatszint, és úgy tűnik, hogy ez a, ami most már be van árazva, ez a 6% alatti szintek egy év múlva, ez nem elég ahhoz, hogy megtartsa a forint erejét, én ezt látom.
Ugye említetted a jegybankot, ami hát ugye gyakorlatilag ugye vannak a kamatdöntések, amivel ugye hatást tud gyakorolni az árfolyamra, viszont az elmúlt időszakban olyan, mint hogyha bejött volna egy ilyen új bizonytalansági tényező a forint piacon, ami mint hogyha a kormány és az MNB vitája az ilyen új dimenziót kapna, itt zanzásítva, hogy van folyamatban egy jegybanktörvény módosítás, ami ugye egyebek mellett kiszélesíteni a jegybank felügyelőbizottságának a jogköreit, ami így betekintést kapna MNB-s cégek a jegybank által alapított alapítványok működésébe. Ugye itt a jegybank azt mondja, hogy ezzel sérülne a függetlensége. Az Európai Központi Bank ennyire nem fogalmazott egyértelműen a tervezetről, de a kérdés itt az, hogy szerinted ez a típusú vita, ez tényleg most leszivárgott-e, tehát ez a politikai vita, ez leszivárgott-e így károsan a gazdasági folyamatokba?
Egyrészt én azt gondolom, hogy az a módosítás, amit én tudok erről, én nem látom, hogy ez a jegybanknak a működését negatívan befolyásolná. Tehát én nem ugyanúgy látom, mint a Magyar Nemzeti Bank. Egyébként, ami alapítványokban, meg nemzeti bankos cégekben van pénz, én azt gondolom, hogy az a magyar lakosság keresztül rajta a magyar államnak a tulajdonát, tehát szerintem jogos, hogy ebbe belelásson, vagy belelássul. Tehát én ebben nem látok problémát. Az viszont, hogy ez egy ilyen óriás nyilvánosságot kap, és egy adok-kapok van, és ugye üzengetés van a kormányzat meg a jegybank között, ez egészen biztosan, hogy ugye ez eljut az összes piaci, tőkepiaci szereplőkhöz, ezt a kockázati prémiumot, amiről beszéltem az előbb, nyilvánvalóan megdobja, tehát hogyha eddig elég lett volna, nem tudom, X kamatszint, hogy a forint-euró árfolyama stabil legyen, akkor lehet, hogy ez a kamatszint, ami ehhez kell, az már X plusz 1% pont. Tehát egészen biztos, hogy van befolyása ezekre az eseményekre, és nyilván ez a forint gyengülés, ami most történt, ebbe ez nagyon erősen belejátszott, és mondom, ez független attól, hogy objektíven a kormány bele akar-e szólni az MNB működésébe, vagy nem ezzel a törvénnyel.
És szerinted mikor jöhet el egy olyan pillanat, hogy lépéskényszerbe kerül a Nemzeti Bank? Ugye te is említetted, hogy a forint-euró vagy akár a dollárral szembeni árfolyam az egy idő után lecsapódik az inflációban. Tehát, hogy mikor jöhet el az a szint, hogy már ezt az egész dezinflációs folyamatot veszélyezteti?
Én azt gondolom, hogy mivel Magyarországon egy nagyon szűk munkaerőpiaca, ugyanúgy, mint az egész régióban, tehát egy szűk munkaerőpiac van, egy nagyon dinamikus bérnövekedés van, ami önmagában elég erős inflációs nyomást gyakorol a gazdaságra, ezért ahhoz, hogy Magyarországon ne stabilizálódjon magas szinten, egy magas egyszámjegyű szinten az infláció és az infláció várakozások, nem megengedhető, hogy a forint nominálisan gyengüljön. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a képbe nem fér bele az, hogy a forint gyengüljön évről évre x százalékot, ehhez hol volt a tavalyi szint, ugye tavaly hol voltunk, nagyjából 400 és 370 között voltunk, a centrumának olyan 385, tehát én azt gondolom, hogy jelentősen nem lehet elszakadni ettől a szinttől, anélkül, hogy az káros hatásokkal legyen az inflációra. Tehát azt gondolom, hogy elméletileg ugye az MNB nem kellene, hogy törődjön az árfolyammal, de valójában mégis kell, hogy törődjön most ebben a helyzetben.
De hogyha ez csak egy ilyen extrém magas kamattal lehet elérni, akkor annak pedig a fiskális oldalon nem lesz olyan ára, ami esetleg ellensúlyozza azt az előnyt, amit az infláció megfékezésében nyerünk.
Hát ugye igen, itt van a dilemmája ezeknek, ugye mint mindig a gazdaságpolitikának, ott van a dilemmája, hogy melyiket helyezzük előtérbe, az infláció csökkentését, vagy a egyéb mondjuk fiskális vagy növekedési célokat. Hát erre persze lenne megoldásom, hogyha mondjuk abba hagyjuk az összes vitánkat a szövetségeseinkkel, akkor ez a prémium összeomlik, és akkor lehet alacsony kamatunk és erős forintunk is egyszerre. Tehát azért ennek van megoldás ennek a problémának szerintem. De ez nyilván ez kiblesik a jegybanknak a hatáskörén.
Igen, térjünk rá egy kicsit szélesebb kontextusba. Ugye szerdán közöltél egy írást a blogodon, ami arról szól, hogy jelentős kockázatot fut a világgazdaság a fejlett országokban tartósan elszállt költségvetési hiány miatt, és ez a típusú sérülékenység, ez milyen mértékben gyakorolhat hatást már most a magyar gazdasági folyamatokra, mert kicsit olyan, mintha azok a hatások, amiket ebben az írásban a jövő tekintetében felfestesz, azok Magyarországon már most is érvényesülnének.
Én azt gondolom, hogy amit írtam, azt nem azért írtam, mert ennek egy aktuál gazdasági jelentősége van, tehát nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy akár ez az idei évnek a problémája van. Én csak föl akartam vetni, azért, mert volt pár beszélgetésem emberekkel, és úgy azt mondták, hogy hát nem, hogy nincsenek nagy egyensúlytalanságok a világgazdaságban, hogy nem nagyon látják. Én látom ezt a nagyon nagy problémát, tehát hogy a költségvetési hiányok nagyon sok helyen elszálltak. egyre nő az államadósság, és ugye mivel megszokták az elmúlt 10-20 25-30 évben a politikusok, hogy gyakorlatilag mindig lehet költekezni, mert majd megoldjuk ezt valahogy. Ez egy automatizmussá vált, de azért ebbe bármikor bejöhet egy ilyen hirtelen megállás, amikor a kötvénypiacok nem hajlandók tovább finanszírozni ezt a fajta állandó költekezést, és mondom, valószínű egyébként, hogy ez nem idén fog bekövetkezni, de nem tudjuk előre, hogy mikor fog bekövetkezni, és Magyarországon valóban, ahogy mondod, ezek a folyamatok, ezek már zajlanak. Magyarországnak ugye a 2022-es gázások miatt volt egy elég speciális helyzete, de igazán, ha megnézzük, Magyarországon is ugye 4 éve nagyon nagy költségvetési hiány van, idén is nagyon nagy költségvetési hiány lesz valószínűleg jövőre is, és ennek ellenére valójában a kötvénypiacok nem lázadtak fel. Hát most a magyar hosszú kötvényeknek a hozama alig van 6% fölött, ami én nem azt látom, hogy nagyon tartanának attól a piacok, hogy ez hosszú távon egy probléma. Tehát én azt látom, hogy Magyarország kapcsán és egyéb országok kapcsán sincs még ez az aggodalom, vagy ez a kötvénypiacoknak ez a kényszerítő ereje nagyon ott, hogy rávennék a kormányzatokat, hogy tegyék helyre a költségvetéseket, mert tényleg olyan folyamatok vannak, amik így a adósságuk a végtelenben mutatnak, és hát nyilván ez nem lehetséges.
Igen, inkább az ilyen inflációs nyomásra gondoltam.
Egyébként van egy ilyen elméletem, ez már több éve van ez az elméletem, hogy Magyarország egy 2-3 évvel van a fejlett világ előtt egy csomó. Mindenben már az ilyen folyamatok, hogy nálunk sokkal hamarabb lett szűk a munkaerőpiac, ugye sokkal hamarabb lett emiatt belőle már inflációs nyomás. Tehát egy kicsit egyébként van egy ilyen, hogy Magyarország valóban megelőzi a korát, vagy nem tudom, egy kicsit ilyen előremutató jellegű. Én azt gondolom, hogy egyébként inflációs tekintetben Magyarország az egy csomó olyan folyamatot bemutatott, vagy bemutat, amik relevánsak lesznek mondjuk 1-2-3 év múlva a fejlett világ többi részén is.
Térjünk vissza most a jelenlegi folyamatokra még egy kérdés erejéig. Így lezárólag mit gondolsz, hogy az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy egyszerűen tovább értéktelenedik a forint, mert ugye pont olyan változásokat vetítettél előre, amik bár kívánatosak lennének szerinted, de ugye reálpolitikailag nem biztos, hogy ezeknek a legnagyobb most az esélye, hogy mondjuk egy ilyen teljes irányváltást hoz a magyar politika, vagy tényleg egy Magyarország pozicionálása tekintetében, tehát hogy akkor most az-e a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a forint az lassan, tartósan becsúszik 400 forint fölé, és folytatódik egy ilyen folyamatos leértékelődés.
Én olyan 21-22-23 a végig jellemzően amellett érveltem, hogy forintba érdemes megtakarítani, mert elég olcsó alul értékelt a devizánk, és nagyon magas a kamatszint. És mondjuk annak ellenére, hogy a elmúlt 3 évben, vagy 4 évben elment a forint árfolyama 350-től 400-ig, forintba ugye sokkal jobb volt megtakarítani, mert sokkal magasabb volt a kamatszint, tehát az bőven ledolgozta ezt a gyengülést. Most nem nagyon látom ezt, szerintem a forint nem alul értékelt. Nem látom azt az óriás kamatot, amit kapnék cserébe, hogy tartsak egy viszonylag kockázatos eszköz, de azt sem látom, hogy most nagyon összeomlana. Inkább nekem egy olyan világképen van, vagy azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikusaink, és itt most nem a jegybankot gondolom inkább, hanem a fiskális szereplőket, vagy a nemzetgazdasági minisztert, inkább azt szeretnék, hogyha egy kicsit évente pár százalékkal gyengülő forint lenne. Ugye ebben nem nagyon fér bele, hogy hirtelen nagyon gyorsan gyengülje, mert az megint nagyon káros, mert tőkemenekítéshez vezet oda, elkezd a lakosság átváltani minden pénzt, tehát hogy ez sem célszerű. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fölfele csúszó sávban lehetünk, de simán lehet, hogy ennek a sávnak most a tetejénél vagyunk, úgyhogy igazából én ilyen viszonylag semleges vagyok most a forint-euró árfolyam kapcsán, de nem vagyok olyan lelkes egyáltalán, hogy most forinteszközt kellene nagyon tartani, mint mondjuk az elmúlt 3 évben jellemzően voltam.
Hát nehezben köszönjük az elemzésedet is, illetve magát a blogposztodat, azt betesszük az epizódjegyzetbe. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, minden jót!
Lassuló növekedéssel ért el rekord nyereséget a magyar bankszektor 2023-ban, bár a kép első ránézésre a tulajdonosok számára szívderítő lehet, a jövővel kapcsolatban azért vannak lefelé, igaz, fölfelé mutató kockázatok is. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban.
Szia Dávid, köszöntöm a hallgatóinkat.
Kezdjük ott, hogyha szektor szinten vizsgáljuk a magyar bankok 2023-as évét, akkor mit látni, milyen évük volt tavaly?
Hát egy nagyon jó kis profitot sikerült elérniük a bankoknak, 1451 milliárd forint volt ugyanis a nem konszolidált adózott eredményük. Nem konszolidált alatt azt értjük, hogy például az OTP-nek a külföldi leánybankjai közvetlenül nincsenek ebben benne, tehát ez a szám jobban tükrözi a belföldi eredményességét a szektornak. Hogyha különböző tételekkel módosít, látjuk, akkor viszont ez az eredmény azért jóval kisebb volt, erre majd még a következőkben visszatérhetünk, de például, hogyha osztalék nélkül veszük figyelembe az eredményességet, akkor 1100 milliárd forint körül van csak, tehát a konkrétan banki tevékenységből származó nyereség. Ugyanakkor ezek a számok még mindig többszörösét jelentik a korábbi években megszokottnak. Az 1451 milliárd forintos profit, ez konkrétan a háromszorosa a 2022-esnek, és hát szokás ezt tőkearányosan is nézni, ez 21%-os tőkearányos megtérülést jelent, amire az előző évtizedben egyáltalán nem volt példa, valamikor a 2008-as pénzügyi válságot megelőzően volt szokásosnak mondható ez a szint.
Nagyon szembetűnő, ugye írtál ebben a témában két elemzést is, ezek mennek az epizód jegyzetbe, és ebben látszik, hogy egy év alatt ugye gyakorlatilag 1000 milliárd forinttal nőtt az adózás előtti profitja a szektornak. Ez milyen nagyobb tételekből áll össze?
Három nagy tételt érdemes említeni. Az egyik, az első, az egy jól ismert jelenség. Ez ugye a magasabb kamatkörnyezet. Úgy következett be a magyar bankoknál a kamatbevételeknek a növekedése ennek köszönhetően, hogy ettől nem lett több nem fizető ügyfelük. És ez a második tétel, hogy ennek következtében korábbi óvatossági szempontok alapján is megképzett kockázati költségeket, céltartalékokat, értékvesztéseket vissza tudták írni a bankok. A harmadik nagy tényező pedig a fair value hatás volt. Ez a fair value hatás azt jelenti, hogy bizonyos kamattámogatott hiteleket a bankoknak át kell értékelniük a könyveikben, és ennek van egy eredményhatása. Hogyha emelkedik a hozamkörnyezet, akkor negatív az eredményhatás, ha pedig csökken a hozamkörnyezet, akkor pozitív az eredményhatás, és tavaly egyértelműen csökkent a hozamkörnyezet. Ennek következtében ezen a soron 291 milliárd forintot számoltak el a bankok, míg a kamateredmény növekedése az egyébként 509 milliárd forint volt az előző évhez képest, a kockázati költségek pedig 438 milliárd forinttal lejjebb kerültek. Utóbbi annak is köszönhet, hogy visszaírtak bizonyos hiteleket a bankok, meg annak is, hogy újonnan képződő értékvesztésre nem nagyon kellett sort keríteni, magyarán nem érkezett el sem a lakossági, sem a vállalati ügyfeleknél egy bedőlési hullám, még akkora sem, mint amire korábban számítani lehetett. Úgyhogy összességében ez a három tétel, a kamateredmény, a kockázati költségek, illetve az úgynevezett fair value hatás már önmagában megmagyarázza adózás előtt a több mint 1000 milliárd forintos profit növekedést.
Mind a gyakorlatilag 500 milliárd forinttal növekvő kamateredményre, illetve a nem teljesítő hitelek viszonylag alacsony arányára még vissza szeretnék térni, de előbb beszéljünk arról, hogy ugye az elmúlt két évben nagyon sok szó volt a bankszektor terhelő, nem szokványos tervekről. Ugye itt gondolhattunk mondjuk a bankadóra, az extra profit adóra, vagy akár a korábban folyosított hitelekre érvényesített kamatcsapkákra is, de akkor így az eredményeket látva tulajdonképpen nincs oka panaszra a szektornak.
Hát nincsen, ugye a pozitív tételek azok jóval felülmúlták a negatív tételeket, ugye persze pont a pozitív tételekre reagálva emelte a kormánya a bankszektor adóterelését, hiszen azt mondta, hogy miközben a betéti kamatokat nem emelik, a közben a kamatbevételeik emelkednek. Hát hozzátehetjük ugye, hogy nem a hiteleken emelkedtek a bankok kamatbevételei, hiszen ezek jelentős részben ráadásul kamatstopp alatt is álltak, hanem a jegybanktól kapott kamatbevételek, tehát az a likviditás, amit a bankok a jegybanknál elhelyeztek, azokra volt olyan időszak, hogy 18%-os kamatot kaptak. Hát most ugye ennek a fele az alapkamat, tehát most már jóval kisebb, de a tavalyi év az egy aranykor volt a kamatbevételek szempontjából, és hát úgy tűnik, hogy ezek az átmeneti tételek azért kezdenek kifutni, kezdenek lecsengeni. Ha a kamat eredmény csökkenése nem is lesz olyan gyors, mint az emelkedése volt, de azért 2024-ben és pláne 25-ben már erre egyre kevésbé számíthatnak a bankok eredményjavító tényezőként, mint ahogyan a hozamkörnyezet további jelentős csökkenésére sem nagyon számítunk, legalábbis rövid távon, így a fair value hatás, ami tavaly még nagyon jól jött a bankoknak, az szintén hiányozni fog, és hát felszabadítandó kockázati költség is egyre kevesebb van, és bár alacsonyan maradhatnak az újonnan bedőlő hitelek miatt a kockázati költségek, hiszen nem számítunk továbbra sem bedőlésekre, de azért ez a profit termelő tényező is ki fog esni. Ennek következtében ahogy a másik cikkemben fogalmaztam, ami a régiós bankok egészére vonatkozott, a bankoknak neki kell állniuk dolgozni, jöhetnek a munkás évek, tehát most már az üzleti volumenek növelésével tudnak elsősorban profitjavulást elérni.
Szeretnék hamarosan rátérni a magyar bankoknak az anyabankjaira, de előtt még beszéljünk arról, hogy nagyon feltűnő, amit említettél is, ugye a kockázati költségek tekintetében a korábban képzett tartalékok felszabadításánál, hogy a magyar gazdaság az hiába zuhant recesszióba, a nem teljesítő hitelek aránya a viszonylag enyhe mértékben növekedett, szóval sem a vállalati, sem a lakossági oldalon nem emelkedett Magyarországon 4,5% felé. Beérett az eddigi prudens működés, vagy ez milyen hatásoknak köszönhető? Mert ez elsőre így ellentmondásosnak tűnik.
Hát igen, három tényezőt emelnék ki emögött. A lakosságot érinti elsősorban, hogy nagyon jók a foglalkoztatási adatok. Ezek teljes ellentétben állnak a 2008-as időszakot követő helyzettel. Ugye azóta több százezer fővel nőtt a foglalkoztatottság, és nem nagyon emelkedett a munkanélküliségi ráta az elmúlt évek recessziója következtében sem, legalábbis nem a hitelezett ügyfelek körében. Tehát azok, akik hitelre rendelkeznek, azok normál módon tudják törleszteni a hitelüket, még azok is, akik hosszú ideig a törlesztési moratóriumot vették igénybe a COVID időszakában, azok is szinte kifogástalanul visszatértek a hiteltörlesztéshez. A következő tényező az az, hogy a banki hitelezési gyakorlat az elmúlt egy évtizedben nagyjából teljesen más volt, mint az azt megelőző évtizedben. Vannak olyan szektorok, amelyekben a bankok nem nagyon merészkedtek vissza, sokkal óvatosabbak például a kereskedelmi ingatlanoknak és projekteknek a finanszírozásában, nem jött vissza a lakossági devizahitelezés, és bizonyos kombinált konstrukciók sem divatosak manapság, például a unit link termékekhez kötött hitelek nem tértek vissza, amelyeken annak idején a ügyfelek nagyot bukhattak. Tehát a banki hitelezési gyakorlat is teljesen más. Harmadikként pedig megemlíteném a hatóságoknak a szigorát. A 2008-as pénzügyi válságot követően a maguk a hatóságok is sokkal szigorúbb hitelezési gyakorlatot írtak elő, és hát a jogszabályok is megváltoztak, gondoljunk csak a felelős fogyasztási hitelezésről szóló 2013-14-es jogszabályalkotási boomra, amióta az adósságfékszabályok is megújultak, és sokkal konzervatívabb körülmények között zajlik a hitelezés és a hitelfelvétel Magyarországon. Úgyhogy ezeknek mind beérett a gyümölcse, a recesszió ellenére nem emelkedett a tényleges késedelemben lévők aránya, mert mind a lakosságnál, mind a vállalatoknál 1,5% körül van mindössze ez az arány, ez abszolút egészségesnek tekinthető, és még ezen kívül egyébként van egy 3%-nyi olyan hitel, amelyet nem teljesítőként sorolnak be a bankok, de ténylegesen ezek még törlesztenek, így ez csak egy számviteli óvatosság, hogy a tényleges nem teljesítési arány az 4% a vállalatoknál, illetve 4,4% a háztartásoknál, de ezek nagy része inkább csak veszélyeztetett, és egyébként törleszti a hitelét.
Zoomoljunk egy kicsit ki, ugye írtál egy elemzést a hazai nagybankok tulajdonosairól, ezek ugye az OTP-n kívül nagyrészt olasz és osztrák pénzintézetek, illetve a KH esetében a belga KBC. Nekik milyen évük volt tavaly, milyen dinamikákat látsz a főbb számaik tekintetében?
Nagyon sok minden hasonlít a magyar bankszektornak a teljesítményéhez, leginkább a kamatbevételeknek az emelkedése. Ezek lényegében 30%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest a bankok átlagában. Volt olyan bank, ahol 70%-ot közelítette a nettó kamatbevételeknek az emelkedése. Itt is elsősorban a jegybanki kamatemelések hatását láthatjuk, hiszen az Európai Központi Bank is rekordszinten tartja a kamatát, egyébként mind a mai napig, míg a mi régiónkban egyes jegybankok már megkezdték a kamatok csökkentését. A magyar mellett ilyen például a Cseh jegybank, ugye ez a piac több osztrák bank szempontjából is nagy jelentőséggel bír, és ez aztán látható, hogy a tavalyi év átlagában még jelentős kamatbevétel növekedést értek el ennek következtében a régiós bankok is, de az osztrák bankoknál vagy a régiós piac szempontjából nagyobb kitettséggel rendelkező bankoknál, ott már látható azért éven belül, vagy a kamatbevétel növekedésnek a mérséklődés, illetve egy-két banknál már látható a harmadik negyedévhez képest a negyedik negyedévvel a kamatbevételek csökkenése is. Mindenesetre ez a jelenség felgyorsulhat, minél több jegybank csatlakozik a magyar jegybank részvételével meglévő táborhoz, tehát akik csökkenteni fogják a kamatukat. Úgyhogy elmondható, hogy a régiós bankoknál, vagy a régiós jelenléttel rendelkező nagyobb bankoknál is csökkenni fog a kamatbevételek megugrásának a hatása, és várhatóan a bevételek szempontjából sokkal nehezebb lesz a 2024-es év, mint a tavalyi volt. Ugyanakkor a kockázati költségeknél szinte ugyanazt látjuk az összes banknál, ilyen 1,5-2% környékén vannak a nem teljesítési arányok, és sokkal kisebb kockázati költségük volt a bankoknak, mint az megszokott. Az elmúlt hosszú évekre visszatekintve itt is rekordot döntöttek, tehát mind a bevételek, mind a kockázati költségek azok jól alakultak, és ennek következtében nem itták meg annak a böjtjét, hogy az infláció elszállása miatt egyébként a működési költségeik azok úgy nagy átlagban valahol 10% környékén emelkedtek.
Egy érdekes szempontot még beszeretnék hozni, hogy ezekhez a pénzintézetekhez képest mekkora szereplő az OTP? Ez ugye azért érdekes, mert amikor csak az OTP-t hasonlítjuk össze egykori önmagával, akkor évről évre óriási növekedést látunk, de talán érdekes a bank méretét így is kontextusba helyezni.
Hát igen, az OTP banknak például, ahogyha a hitelállomány alapján nézzük a méretét, akkor 58 milliárd, 59 milliárd eurónál jár. Hát ennek a többszöröse, a 7-8-szorosa az olasz bankoknak a mérete. Hát ugye ezzel gondoljunk bele, hogy maga a hazai piacuk is jóval nagyobb a magyar piacnál, és hát egy fejlett országot hasonlítunk össze egy feltörekvő országgal, Olaszország versus Magyarország esetében, viszont azért az olasz bankoknak erőteljes, főleg az Unicreditnek ugye német és osztrák jelenléte is van, és csak viszonylag kisebb arányt képvisel, de meglehetősen fontos számára azért a közép- és kelet-európai bankpiac is. Mindenesetre ezeknek a bankoknak az OTP 59 milliárd eurós hitelállományával szemben 450-460 milliárd eurós hitelállományuk van, itt az Unicreditre és az Intesa San Paolo-ra gondolok, és hát az Erste-nek, illetve a KBC-nek a mérete az az OTP-hez képest nagyjából háromszoros, a Raiffeisen-é pedig majdnem kétszeres, tehát itt azért látható, hogy olyan piacokkal rendelkeznek ezek a bankok, amelyekre az OTP nem is lépett be, ugye itt Ausztriának és Csehországnak óriási szerepe van például az osztrák bankok esetében, és hát van köztük azért olyan bank is, amelyik az OTP-hez fogható, vagy annál kicsit még nagyobb régiós piaci jelenléttel rendelkezik.
Térjünk vissza egy kérdés erejéig még a hazai pénzintézetekre. Ugye, ahogy említetted, a kamateredmény növekedése az főként a monetáris kondícióknak volt köszönhető. Ez mennyire tekinthető egy ilyen egyfajta lefelé mutató kockázatnak a szektor jövőbeni eredménytermelő képességét tekintve, és egyébként milyen hatásokra érdemes idén figyelemmel lenni, amikor a magyar bankokat vagy a magyar bankok idei teljesítményét prognosztizáljuk, a szektort vizsgáljuk?
Én azt gondolom, hogy nagyjából visszatérhetünk a 2022 körüli szintre. Azért említem ezt az évet, a bevételek szempontjából legalábbis, mert ez egy köztes év volt a korábbi alacsony kamatkörnyezet, illetve a 2023-as magas kamatkörnyezet között. Tehát sok szempontból nagyjából félúton vagyunk kamatkörnyezet szempontjából a csúcs és illetve a korábbi mélypont között. Úgyhogy bevételek szempontjából mindenképpen csökkenésre kell számítani. Ugyanakkor 2022 össz képest jó hír lehet, hogy a kockázati költségek magas szintje az nem fog visszatérni várhatóan. Nem látjuk annak a jeleit, hogy most kezdenének nagy tömegben bedőlni akár lakossági, akár vállalati ügyfelek, sőt az ő kilátásaik is azáltal, hogy elkerülhetjük idén a recessziót, javulnak, még hogyha nem is lesz olyan dinamikus a gazdasági növekedés, mint néhány hónappal ezelőtt gondoltuk. Úgyhogy itt a bankok eredményességére közvetlenül ható tényezők közül, tehát a kamatbevételek emelkedése az megállhat, sőt csökkenhet, nek a kamatbevételek ez negatív hír, viszont az, hogy a kockázati költségek alacsonyan lesznek, ez egyértelműen pozitív 2022-höz képest. Ennek következtében valahol a 2022-2023 közötti szinten lehet a bevételek szempontjából, illetve a közvetlen költségek, kockázati költségek szempontjából, illetve ezek eredője szempontjából az idei év. Viszont a fair value hatás, ami a tavalyi évben emelte a bankok eredményességét, az várhatóan nem ismétlődik meg, hiszen jelentős hozamcsökkenésre idén nem számítunk, tehát miközben a banki kamatbevételek azok tovább csökkenhetnek, a közben a szélesebb hozamkörnyezet reflektáló fair value hatás az már valószínűleg nem lesz ennyire pozitív, mint a tavalyi évben volt, és hát a bankok hosszabb távú eredményt termelését meghatározó tényezők közül nagyon fontos lesz, hogy miként alakul az üzleti aktivitás, elsősorban a hitelezés, és ebből a szempontból azért reményt keltőek az évnek az első számai, különösen a lakosság üzletákban, hiszen például, ahogy itt a checklistben már beszéltünk róla, a lakáshitelek új kihelyezése duplája volt januárban az egy évvel korábbinak. Persze alacsony volt a bázis, de úgy tűnik, hogy ha nem is a korábbi csúcsok szintjére, de a tavainál jóval magasabb szintre emelkedhet a lakosság hitelaktivitás. A vállalatok esetében pedig az év második felében várjuk az aktivitásnak az igazi élénkülését, annál is inkább, mert a kamatszintek, és elsősorban a buborra gondolok, amely meghatározza a változó kamatozású vállalati hiteleknek a kamatozását, az a második fél évben lehet a jelenleginél is jóval alacsonyabb, nagy lendületet adva a vállalati hitelezésnek. Emellett még a kamattámogatott hitelek is kedvezőbbek lehetnek, elsősorban a Széchenyi kártya hitel, amelynek a kamat csökkenéséről mostanában szó van, bár még nem döntött róla a kormány.
Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Itt még egy pillanatig álljunk meg, mert ugye május 14-én jön a Portfolio Hitelezés 2024 konferencia, amire még kicsit több mint egy hétig extra early bird áron lehet jegyet venni. Ennek a linkjét elhelyezzük az epizód jegyzetekbe, illetve hogyha több információra van szüksége valakinek, akkor portfolio.hu/rendezvények oldalon találja meg. Az elmúlt percekben Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a figyelmet. Szia, Dávid, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn, tehát március 18-án jelentkezünk, addig is minden jót, jó hosszú étvégét kívánunk. Sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.